Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátjár szokásos műsora, annyiból nem szokásos, hogy Nádasdy Ádám távollétében most Schiller Mariannal leszek itt, aki a Radnóti Gimnáziumban, a Budapesti Radnóti Gimnáziumban tanít.
Jó napot kívánok!
Mondasz valamit magadról? Voltál már vendégünk a
Szószátjárban? Voltam már itt vendég, igen. Magyar nyelvet és irodalmat tanítok a Radnóti Gimnáziumban, örömmel.
Ismerhetnek a hallgatók, és szokás szerint azzal kezdjük, hogy olyan megjegyzésekből, kérdésekből válogatunk, amik az előző műsorokhoz érkeztek. Nagyon sok érkezett, azért mondtam, hogy válogatunk. Melyikkel kezdjük, Marian? Én javasolnám azt a témát, amit mi kiírtunk ilyen hát nem pályázatként, hanem nem is tudom, versenyként.
Csippent?
Igen, hogy találjunk egy jó szót arra, amikor valaki egy csipkártyát közelít, vagy hozzáérint a leolvasóhoz, hogy hívjuk ezt a cselekvést. És rengeteg válasz, hogy csak szinte teljesen azonos egymással, úgyhogy csak néhányat fogunk szerintem elmondani. Például Hanák Dávid elmeséli, hogy ez már nekik régóta ismert szó, van egy bevett szavuk erre. Azt mondja, hogy a műsorban szerepelt ez a technológia egyáltalán nem új, hiszen ugyanezt használjuk nem csak az érintéses bankkártyák esetében, hanem például munkahelyi belépőkártyáknál, társasházak kapunyítóinál, stb. Az én megfigyelésem az, hogy ezt leggyakrabban csippantásnak szokták nevezni. Jó. Például, amikor a pénztárnál fizetésre kerül sor, és kérdőn néz rám a pénztáros, hogy akkor most készpénz vagy kártya, akkor csak annyit mondok, hogy csippantok, és már üti is be a terminálba az összeget. Befejezett alakban lecsippantottam a kártyámat, is teljesen jól működik, de a munkahelyemre érkezve is becsippantok reggel, és kicsippantok este.
Nálunk is van ilyen az iskolában, azt hiszem, hogy mi inkább bepittyentünk.
Igen.
De ugyanez a Hanák Dávid ezt írja is a végén, hogy a terminálok leolvasók által kiadott hangra pittyentésre utalhat az ige. Tehát valahogy ő is használja, csak talán főnévként és nem igeként.
Hát pittyentés, csippantás, akkor még mindig két szó van versenyben, de itt a csippantásról úgy beszélnek, mint teljesen bevet.
És valahol fölmerült még a csipogás is, ami szerintem nagyon kedves, bár lehet, hogy ezt inkább a Twitterre használjuk. A csipogról azt írta valaki, hogy az milyen jó lenne, hogyha tényleg a BKV és a Rigó rendszert vezetné be, mert akkor a Rigó meg a csipogás az milyen szépen.
Igen, ez Kovács Norbert
igen.
Hallgatónk írja. Egy kis csavart belevinni és csipogásnak hívni. Csak igen, ott ő is elbizonytalanodik, mert a csipogtat azért olyan kicsit nehézkes lenne, de azt mondja, hogy rímelne a Rigó rendszerre, hát nem is tudom. Meg összekeveredhetne a tweeteléssel, ami szintén csipogást jelent. Hát igen. Azt mondja egyébként Kovács Norbert, hogy én a csippentést javasoltam, mármint én Kálmán László, már-már gálvölgyi magasságokat idéz ez, aki egyik paródiában a mikroprofesszor szóferdítéssel adott egy csipetnyi humort paródiájához. Igen, én mondtam, hogy ez így a csipkártyára rímelne ez a csippentés, de ez a csippantásra is ugyanúgy igaz, tehát szerintem ez nem...
Persze, itt legfőbb az a kérdés, hogy mitől lett mély hangrendű.
Hát igen.
A csip.
Igen, és ezt Hanák Dávid is szóvá teszi, azt mondja, érdekes részlet, hogy vajon miért mély hangrendű a tornalék, nem pedig magas, ahogy a műsorban is próbáltuk csippentek. Talán azért, hogy öntudatlanul is elkerüljük az alaki ütközést, a két ujjal történő felszedést jelentő felcsippent szóval. Igen, és hogy mi a műsorban a csipkártyára asszociáltunk, pedig inkább a pittyentésre, a hangra utal az ige. Hát van olyan, hogy több mindenre asszociálunk, nem? Ugyanarról a szóról. Tehát a csippentés, csippantás az mindenképpen a csipogásra is, meg a csipre is. Hát lehet, hogy egyszerre asszociál, nem? Vagy egyszerre kapcsolódik.
Persze, és ez biztos, hogy nagyon, nagyon jó. Hát a csipkártya is nagyon hamar magyar szó lett. Akarták morzsának magyarítani a csipet. Hát ez nem jött be, igen.
Annyira, hogy én ezt nem is hallottam még. Igen, Szeszlér Dávid ugyanerről. Néhány évvel ezelőtt a Műegyetem villamosmérnöki kara bevezetett egy csipkártyás rendszert a hallgatók órai jelenlétének ellenőrzésére. Akkor a hallgatók között a csippant ige terjedt el. Tehát itt ugyanazt megint egybehangzó, a mi csippentünkkel szemben a csippant ige.
Igen, de Dávid nagyon érdekes példákat hoz még arra.
Igen, mert ő benne is felmerült az a kérdés,
a hogy kérdés,
miért sérti meg a hang... Na most egy pillanat, hadd akadékoskodjak, mint nyelvész, hogy miért sértette meg a hangrendi illeszkedés tendenciáját. Hát a hangrendi illeszkedés a magyarban az íre csak mérsékelten vonatkozik.
Igen, igen, ez ugye fölmerül az emberben, hogy hiszen azt mondjuk, hogy hidat és nem hidet, meg nyillal és nem nyillel.
De hát frissen, maga a csipog is ilyen. Hát
de a frissen bekerült nyelvbe, frissen bekerült szó is egy ilyen nagyon régi alakváltozatra tud hajazni.
Na, itt több minden van. Az egyik az, hogy azért ott van a csipog, ami mély hangrendű, hiába van benne i. Az igéknek egyébként egy nagyon nagy része, amiben csak i van, az mély hangrendű, ugye szívok, írok, stb. Stb.
De ezek olyan régiek.
Hát régiek, régiek. De mondom, a csipog miatt én nekem egyáltalán nem furcsa az, hogy csipant. A csípek az ugyan magas hangrendű, a csípés jelentő csíp, de hát ugye tudjuk, hogy itt nem ezt akar, nem ezzel,
nem erről van szó,
nem erről, ezzel a szóval akarunk játszani. Ne beszélve, hogy szerintem annak is van csípok változata, csípom. Tehát ez nem ennyire egyértelmű, hogy ez megsért valamit, és akkor van még ez a másik történet, amire szerintem te is célzol, és amit azt hiszem Szeszlér Dávid is ír, hogy van a magyar szavaknak egy olyan rétege, amik, mintha direkt megsértenék ezt a hangrendi illeszkedést. Azt mondja, az jutott eszembe, hogy az L igeképzőt szintén a hangrendi illeszkedést sértő módon használjuk számos olyan szó esetében, amelyekről még jól érezhető, hogy idegen nyelvből származó átvételek. Tehát amik nem abba bizonyos nem a régi rétegbe tartoznak, amiről beszéltél. A következő példákat találtam erre a jelenségre. Dekkol, gründol, becsekkol, lejsztol, lejmol, bespejzol, krenkolja magát, vagy krenköli magát, stíről. Hát nagyon szép.
Ez egy nagyon szép sor. Szép gyűjtemény. Persze talál ellenpéldát is. Mert igen, azt mondja, hát azt mondja például, hogy dinsztel, meg spékel.
Igen, van.
Gürcöl. Tehát, hogy ez nem tűnik egészen szabályosnak, vagy rendszerszerűnek.
Igen, és hogy a spriccel, spriccol, az mindkét alakban létezik, igen. Az is nagyon érdekes. Igen. Hát ennek ellenére a kérdés még kérdés maradt, hogy miért vannak ezek így. A spájzolnál még egyébként el tudom képzelni, hogy az esetleg meg spájzol miatt. De a többinél ez a magyarázat nem működik. Esetleg még a lejmolnál is működik. De a többinél nem működik ez a magyarázat. Vajon mi lehet a magyarázat? A válasz az, hogy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ezek általában német eredetű szavak, és hát többet ennél nagyon nem tudunk. Ezek a régi német átvételek szeretnek ilyen mély hangrendűek lenni. Talán éppen azért, hogy jelezzék, hogy ugye a legtöbb ember, amikor ezeket átvették, valamennyire tudott németül, és esetleg érezte, hogy egy olyan nyelvből van átvéve. Nem, hát, hogy ott nincs harmónia a németben, tehát akkor itt nem kell alkalmazni. Most csak spekulálok.
Igen, olykor meg nem érzi. Tehát hát a dinsztelnél meg nem érzi. Holott
a dinsztelnél nem érzi. Az újaknál semmiképp sem érzi. Tehát figyelmeztek mindenkit, hogy ez meghalt ez a szabályosság, mert a printnél...
Printel.
Az már printel, és senkinek nem jutna eszébe printolt mondani. Bár a becsekkol, az meg új, ugye angol és nem német eredetű, és mégis csekkolnak mondjuk. De talán azért, mert annyira rímel a dekkolra. Ugye a dekkol az, és jellegzetesen ezek a KUK hadseregben átvett német szavak, tehát ilyen katonassággal kapcsolatosak, azok mind, azok rendszeresen élnek, mint a dekkol. Uh-huh. Ugye fedezékbe vonul, azt jelentett eredetileg. Viszont vannak nagyon régiek is, amik ilyenek, és ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy az idegenséget jelzik azzal, hogy nincs harmónia, nincs magánhozó illeszkedés.
Mármint, hogy olykor nincs.
Hogy olykor nincs, igen. Azt nem tudjuk, hogy akkoriban ez mennyire volt esetleges, ugye? Mert tehát nem tudjuk, hogy melyiket mikor vette át a magyar. Tehát a fene tudja. Lehet, hogy egy időben ez rendszeresen így volt. Tehát gondolj arra, hogy az íren képző a németben, az magyarban mindig íroz. Végül zseníroz,
stafíroz,
stb. Tehát ott rendszeresen óval vettük át. És én tudok olyan régi példát is, ami van például egy jiddis szó, ami azt jelenti, hogy áldást mondani, és úgy mondják, hogy bencsol. Ami nagyon-nagyon régi. Tehát az semmiképp sem ez a KUK időszak, hanem régebbi. És az is ilyen, az nem is harmonikus. Érdekes szó egyébként a bencsol, mert a jiddisben meg latin eredetű, ez a Benedikó szóval származik. Na mindegy, szóval
akkor mondhatjuk azt, hogy az a szabály, hogy nincs. Tehát, hogy ezt valahogy eldönti a nyelvhasználók köre.
Az új átvételeknél
Az magas, azt értem, az printer.
Nem szó, printer, igen, igen. A régieknél meg van egy ilyen réteg, nekem ezek mind ugyanaz a hangulat valahogy, ezek a német átvételek. Az, van egy ilyen réteg, ahol nagyon gyakori az, hogy nincs harmónia, de hogy miért, azt nem tudjuk pontosan. Na most a csippant az nem ez a kategória, nyilván az nem ide tartozik egészen, hanem inkább ott azt mondanám, hogy nagyon sok is van a magyarban, ami kifejezetten mély hangrendű, meg az is belejátszik, amit Hanák Dávid mondott talán, hogy vagy Szeszlér Dávid,
hogy ne legyen a
felcsippent, hogy a csippentel,
ez a Hanák Dávid volt, igen.
Hogy ne legyen azonos hangzású a csippentel, szerintem ez is teljesen lehetséges, hogy így van.
Ez jelentheti azt is, hogy tényleg a nyelv emlékszik arra, hogy volt egy mély íj a magyarban?
Nem.
Mint a híd nyíl esetében?
Nem, ennél a történet sokkal bonyolultabb, és a nyelvtörténészeknek semmilyen bizonyítékuk nincs arra, hogy volt ilyen régen lett volna zárt, vagy ilyen hátulképzett ő hang a magyarban.
Ezek erről a toldalékok nem bizonyítékok?
Kis Tamás, debreceni kollégánk egy hosszú cikket írt, arról meg lehet találni az interneten egyébként, hogy a veláris i, tehát ez a hátulképzett i a magyarban, az a cím, hogy a veláris i a magyarban, ahol végigmegy az állítólagos bizonyítékokon, és azt mondja, hogy nincs megnyugtató bizonyíték erre. Például feltűnő módon, amikor olyan nyelvből vett át a magyar egy jövevényszót, amiben volt ilyen ő, hátulképzett ő, akkor nem ilyen módon vette át. Tehát valószínűleg nem volt ez.
Nagyon szomorú vagyok, mert ezt szoktuk tanítani.
Igen, hát valószínűleg másokokra megy vissza, amit most nem nagyon megyek bele a részleteibe, de például olyanokra mehet vissza, hogy a híd, nagyon sok magyar főnévnek a végén volt egy u magánhangzó még a végén, ami a tőhöz tartozott.
A tővékhangzók, igen.
Amik lekoptak. És a lekopás nem egyidejűleg zajlott le, hanem mint minden ilyen nyelvi változás nagyon hosszú időn át elhúzódva történt meg, és az egyik szónál megtörtént, a másiknál nem, tehát így nem egyszerre, és így tovább. És hogy állítólag a hídnál valamiért nagyon későn történt meg a lekopás, és hídunak hangzott nagyon sokáig.
Arra emlékezik ahogy a toldalék.
Ahogy a Tihanyi alapítólevélben is utú van még az, igen, út helyett, ugyanígy a hídu, az nem szerepel ugyan a
az pont nincs benne, de a többiben, igen.
De valószínűleg úgy mondták, hogy hidú, és ezért az új végződés miatt besorolódott, ahogy kialakult ez az illeszkedés, az hidú besorolódott a mi hangrendűben. Szóval mindenféle okok lehetnek, és azután meg egymás mintájára is alakultak, tehát hogy miért van olyan sok az igék, az is igék, azok szinte mind mély hangrendűek egész érdekes módon. Nyitok, írok, nem tudom, hirtelen, ami ível eszembe jut. A hosszú isek azt hiszem kivétel nélkül, és a rövid isek nagy része is. A hiszek az nem, de ezek inkább a kivételek. Hogy ilyenkor egymás mintájára is elkezdenek a szavak egyformán viselkedni, szóval borzasztó bonyolult folyamat. Jó, akkor de visszatérve a csippantásra, akkor tehát két jelölt maradt, a csippantot írta nagyon sok ember, és te mondod most, hogy a pittyentést használjátok, úgyhogy mert meglátjuk, hogy a pittyentés és a csippantás közül melyik kerekedik felül. De azt hiszem, ezt a témát akkor most így nagyjából kivégeztük, és bocsánat azoktól, akik írtak ugyanebben az ügyben, de most nem olvastuk fel, amit mondtak, nagyjából ugyanezeket mondták többen is. Még egy érdekes téma, amire sokan reagáltak, ami valószínűleg az Ádám és az én félreértésünkön alapult. Ez a Baumgartner Zsolt féle idézet. Ez nem egy nagyon bonyolult eset szerintem nyelvileg, csak mi félreértettük. Tehát az volt, hogy a példa, amit Baumgartner Zsolt, ez az autóversenyző mondott, hogy egy teljesen újatot kellett megtanulni számomra. És a mi gyanunk az volt, hogy itt a számomra az a nekemnek valami helyettesítője, és egyébként Zsadon Béla azt mondja, hogy létezik, vagy létezett is egy sajtónyelvi babona, miszerint a NAK-nek az túlságosan direkt, köznyelvi, túl megszokott.
Túl egyszerű, igen.
Igen, és hogy ezt ki szokták javítani arra, hogy számára, meg részére. És hogy lehet, hogy tehát ő egyetértőleg mondja azt, hogy lehet, hogy Baumgartner Zsolt hirtelen nem akarta azt mondani, hogy nekem kellett megtanulnom, hanem számomra. Ez lehet egy ilyen nyelvbotlás. Viszont rengeteg rajtunk kívül minden más hallgató ennek ellent mondott.
Magam is ezt tenném.
Igen,
én
és
azt
te is
hiszem,
azt mondtad,
hogy ez csak egy szórendi tévesztés. Úgy tudom, ugye úgy teljesen van értelme, hogy egy számomra teljesen új autót kellett megtanulni. Igen. Én valahogy úgy képzelem, hogy, hogy a mondat közben jött arra rá az autóversenyző, hogy az új autó az nem jó, mert nem volt új az autó, csak számára volt új az autó, és ezt magyarázandó a végére hát rossz helyre tette az, hogy számomra. Tehát szerintem mindegy, hogy nekem, vagy számomra, vagy nak, egy utólagos betoldás, és így a számomra vagy tényleg rossz helyen van.
Olyan értem, hogy mindenképpen rossz helyen van, hogy mint ahogy mi is félreértettük. Nekünk egyáltalán nem is jutott eszünkbe ez a lehetőség, hogy ő ezt úgy érti, hogy, az, hogy számára volt új. Tehát ez itt az Ádámmal erről teljesen elfeledkeztünk, hogy így is lehetne értelmezni, de így utólag igazat adok neked is, meg annak a számtalan hallgatónak, aki azt mondta, hogy igen, ez egy utógondolat, ugye? Tehát amikor később jut az embernek eszébe, gyorsan beszúrja a mondatba olyan helyre, ahol valahova, az már egyáltalán nem tartozik, és most így utólag én is azt mondom, hogy valószínűleg tényleg erről van szó, és az nagyon jó, amit mondtál, hogy az új autó az mást jelent egyszerűen. Ugye az azt jelenteni, hogy új
készítés. Nem egy új jártmány, igen. Csak ő még nem vezette.
Ez így tök jó, mert így kikerekedik a történet. Jó, vegyünk még régi kérdéseket? Hát nem is tudom. Még volt egy jelenség esetleg, amire visszatérhetnénk, hogy beszéltünk arról, hogy nagyon sok latin szó, amiben rövid l volt, az a magyarban hosszú ellel hangzik, vagy vannak, akik hosszú ellel mondják. Valami kis körkérdést én intéztem itt a Facebookon az emberekhez, és azért azt hallottam, hogy azt tapasztaltam, hogy a ventilátort azért rengetegen mondják hosszú ellel.
De szerintem sokkal röviddel.
Sokkal röviddel, de ott, mintha a hosszú az, mintha dominált volna, a skandalumban már jobban megoszlottak a válaszok, ott nagyon sokan rövid lövel mondják, tehát ott én egyedül éreztem magam, vagy kisebbségben
szerintem
éreztem.
Szerintem a skandalum magam. Az egyszerűen nagyobb botrány, mint a skandalum.
Értem. Vagy ha jobban kiabálsz, akkor mondod hosszú ellen. Igen. Igen, nekem mindig egy ilyen tanárbácsi jelenik meg, aki az asztalra
mondom,
csap.
Mondom, hogy szigorú. Igen.
Viszont...
De azt szerintem igaz, hogy a kurrenset azt... Azt hosszan mondjuk.
Jó, az egy picit más probléma. Szóval a hosszú el az egy külön tészta szerintem, mert ott arról van szó, hogy nagyon sok latin szó, ezt mondtuk az Ádámmal a műsorban, hogy nagyon sok latin szóban van ott a végén hosszú el, azért, mert volt egy ilyen latin képző, kicsinyítő képző, és az embernek ez belejátszik, hogy a ventilla, mintha a ventilla az valami kicsinyítős alak lenne, és mondtuk azt is, hogy még porcellán is van, tehát, hogy mintha ki akarnánk ezt terjeszteni. Ez, amit Guszti ír, az már szerintem egy másik probléma általában a... Felolvasod ezt, ami általában a latin hosszú meg a rövid sorsáról szól?
Igen. Azt mondja Guszti, hogy szerintem az 1984. évi 11. kiadásban változott meg több idegen, többnyire latin eredetű szó helyesírása, a hagyományos duplamással hangzó lerövidült. Feltételezésem szerint a kiejtési tendenciák miatt további példák, a mamut, és itt utal a jóval később épült szénatéri üzletközpontra, a konkurencia... Természetesen egyetértek, írja, hogy mindenki úgy ejti ezeket a szavakat, ahogy neki tetszik, de gonosz nyelvtantanárok nyilván szivathatják a gyerekeket ezen szavak tendenciózus tolbamondásával, ez nyilván meg is történik.
Annak ellenére, hogy szerintem ugyanakkor pedagógusokat is nyugodtan lehet ilyen, ha olyan helyzetbe lehet kerülnék,
szivatni
lehet ezzel, szivatni
abszolút. Persze, igen. Hát itt nyilván arról is szó van, hogy a helyesírási szabályzatot ki tartja törvénykönyvnek, és ki segédletnek, és ki szivatásra, és ki udvariasság nevelésre.
Igen, bár én nekem erről ráadásul egy kis külön véleményem van, hogy szerintem itt ez nem annyira helyesírási kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy az alapvető elve a magyar helyesírásnak az a hangzás szerinti írásmód, és szerintem lehet, hogy ők azt követik, ugye írja is Guszti, hogy valószínűleg a hangzást követve kiejtési tendenciák miatt, de én azt gondolom, hogy ha valaki a mammutot hosszú emmel mondja, akkor szerintem írja is hosszú emmel, mert akkor az neki egy olyan szó, amiben hosszú em van. Mások meg, tehát hogy ez nem arról van szó, hogy van egy bizonyos hangzás.
Ja, persze, csak amit, a szabályzat kicsit lassan reagál. Én most, ahogy a legutóbbi egy pár éve megjelent, jöttem rá, hogy mindig rosszul írtam le, ha leírtam azt, hogy árbóc. Én hosszúval ejtem, mindig hosszúval írtam, most jöttem rá, hogy eddig nem kellett volna. Eddig röviddel kellett írni azt, hogy árbóc.
Nem tudtad.
Nem tudtam.
Én tudtam, de én is hosszú elejtettem mindig, és tudtam, hogy ez kivétel. De ez annyiból kivétel, hogy ezt itt tényleg nem a hangzást követi az írásmód. Ez rendben van, csak az, amikor azt állítják, hogy a hangzást követi, akkor annak tényleg azt kellene követnie. Én például a konkurenciát rövid errel nagyon idegennek érzem. Nekem az konkurencia, és hosszú errel is szoktam írni.
Igen, de azt hiszem, hogy a többség
igen, rövid elejti. Magamban én azt mondom, hogy az, akkor ők egy másik szót mondanak, nem azt, amit én, és amit én mondok, az hosszúval van, és ezért hosszúval is írom. Hát ez egy örök vita lesz szerintem, hogy én írom-e rosszul, vagy egyszerűen egy másik szót mondok. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy mi föltettük a kérdést a hallgatóknak, hogy van-e az ellenkezőjére példa. Tehát arra, amikor nem az történt, hogy a latinban rövid volt, és mi mégis hosszúval ejtjük, hanem amikor a latinban hosszú volt, és mi mégis röviddel ejtjük, és nem jutott ilyen szó eszünkbe, mert hiszen a tendencia az, hogy itt szokott hosszú el lenni a latin szavak utolsó szótagja előtt, és az ennek a mintájára meg szoktuk nyújtani. És erre Trencsényi László barátunk hozott egy ellenpéldát, ami nekem új volt egyébként, de igaza van ennek ellenére. Latinul hosszú volt az, hogy lázadást jelentő szó rebellió, és a magyarban ez ível, valamiért ível jött attribillió, és igenis megtaláltam a szép irodalomban is, meg az interneten is rengeteg helyen rövid ellel. Tehát azt, hogy ribillió, én ezt ugyan nem mondom, így. De nagyon sokan mondják és mondták, tehát igaza van Trencsényi Lászlónak. Ez az egyetlen ellenpélda, amit találtunk. Tehát ahol a hosszú el lenne indokolt történetileg, mert latinul hosszú el volt, rebellió, és ennek ellenére sokan rövid ellen mondják. Ez,
de a rebellist nem, ugye?
A rebellist nem, tényleg.
Azt nem.
De hát ezelőtt meg tanástalanul állunk, tehát erre mondják a nyelvészek, hogy ez sporadikus, ugye? Tehát vannak olyan dolgok, amik tendenciaszerűek, és úgy sokszor előfordulnak. A porcellánon én már föl se kapom a fejem, mert mindig meg szokott nyúlni az el. Uh-huh. A ribillió rövid ellel az pedig hát érthetetlen, hogy ezt most... Vajon miért jutott eszébe bárkinek azt, hogy azt rövid ellen mondja. Jó. Gyakorlatilag elment az első fele a műsorunknak azzal, hogy válaszolgattunk itt a műsorainkhoz érkezett felvetésének. Még egy nagyon gyors idézetre talán van időnk. Ez igazából nem egy kérdés, csak egy megjegyzés. Ugye nagyon sok vitát kavart ez a suksükölés dolog. Ugye mi azt mondtuk az Ádámmal, hogy akinek az anyanyelve vében suksükölés van, és ez nagy nyelvterületen Magyarországon így van, meg a határainkon kívül is, Felvidéken is, rengetegben, a Palócföldön. Palócföldön, Kárpátalján. Mi azt mondtuk, hogy az anyanyelv változat megőrzése az egy elemi állampolgári jog, mindenki használhatja az anyanyelv változatát, és hogy ebből rettentő sok vita volt egyébként a Facebookon is, hogy mi arra buzdítjuk az embereket, hogy suksüköljenek. De ez nem ilyen egyszerű, hogy arra buzdítjuk az embereket, mi csak azt mondjuk, hogy ez a nyelvváltozathoz joguk van.
Ja, azt nem is tud buzdítani, nem aki nem így beszél, azt persze, nem tud rábeszélni, hogy ezt
igen, de az iskolában nagyon sok helyen ezt rossz szemmel nézik, meg bunkónak nézik az embert, természetesen, ha azt akarja, hogy ne nézzék bunkónak, és elmegy mondjuk nyilatkozni a televízióba, akkor próbáljon meg nem suksükölni, de mások egyébként meg azt mondják, hogy ez annyira automatikus, hogy erre embertelenség ilyenre valakit rákényszeríteni, hogy hagyja abba a suksükölést, vagy ne csinálja. Nem akarok ebben véleményt nyilvánítani, mert ez annyira nem nyelvi kérdés. Csak mindegy, Kis Ádám küldött nekünk egy rövid idézetet a leghíresebb suksüköléssel, a Cyranóból. Cyranó azt mondja, ez az egész, mire a vikom, de Cyranó lássa, ez szimplán hangzik, így nincsen hatása. A lássa, erről már az Ádámmal is beszéltünk, elszigetelten, tényleg még az irodalmi nyelvben is suksüköző alakban őrződik meg. Tehát látja helyett lássa.
Érdekesen azt hittem, ez egy felszólító mód.
Hát lehet, hogy...
Tehát, hogy az Ábrányi Emil felületes ismeretében ez nem lehet suksük.
Jó, mindenesetre egy-egy szóban előfordul, anélkül, hogy egyébként az illető suksüközve beszélne, és a fordítás maradék részében nincsen ilyen suksükölés. Na jó, egy pici szünetet kell tartanunk, és jó. Utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Schiller Marian vagyok.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Most a műsorvezető partnerem.
Schiller Marian.
én pedig Kámán László vagyok, a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Burger Lala készíti, és a műsor első részében hallgatói reakciókra válaszoltunk korábbi műsorokkal kapcsolatban, és most megnézzünk olyan kérdéseket, amik nem kapcsolódnak korábbi műsorokhoz. Melyik legyen, Marian?
Szerintem érdekes az, amit Demcsik László vett föl, Magyarázom a bizonyítványom címen, az angol, a német, az orosz is magyarázza, vagy a magyar szónak nincs köze a magyarázáshoz. Szerintem ez izgalmas, hogy valaki a saját elnevezésével világít meg valamit. Én azt gondolom, hogy pontosan a megvilágít, a lefordít, átfordít innen van. És az, hogy más nyelv ezt nem csinálja, ez azt gondolom, hogy nem mond senkiről semmit, de azt mindenképpen szépnek találom, hogy az Örkének van egy egyperces, amiben a magyarból igét csinál, amikor, és az azt jelenti, hogy valaki nagyon boldog, és a Yehudi Menuhin húzza, csak egy kislány van a világon, kezdeti nótát a fülébe, de minden esetre az szerintem izgalmas, hogy a magyar, a magyaráz, az valami olyasmi, és nem, hogy nagyon sok olyan helyzet lehetett, amikor a magyar beszéd az fordítást, magyarázatot, megvilágítást, átfordítást igényelt, és így
tehát érthető így módon való
érthetővétel, igen.
Igen. Én nem esküszöm meg rá, hogy hát nem ismerjük a világ összes nyelvét, hát lehet, hogy van még olyan nyelv, ahol hasonlóan fejezik ki. Tény, hogy itt a közeli európai nyelvekben én ilyet nem tudok.
Hát az ellenkezőjét angolul, ugye, aki halandzsázik, az hollandul beszél, double dutch.
Igen. Igen, vagy nekem kínaiul van, mondjuk.
Hát magyarok. Mondjuk mi, igen. Igen, tehát ilyenre nyilván van még példa.
Igen, csak hogy világos legyen, tehát nem azt kérdezi a hallgatónk, hogy van angolul, németül, oroszul a magyar szóból képzett
hanem a saját
nyelvéből nyilván. Igen. Nem tudunk róla, hogy van lenne. A közeli nyelvekben én ilyet nem tudok. Igen, ez különlegessége a magyarnak, úgy látszik. Hungarikum?
Magyarikum. Még talán arra...
Hát ehhez kapcsolódik a másik kérdése is, nem? Valamennyire, ugyan ő, Demcsik László kérdező, hogy vita közben összefoglalva az elhangzottakat, azt mondom magyarul, és egy rövid mondatban elmondom az álláspontomat. Hogy vajon hogy mondják ugyanezt angolul, németül, oroszul? Hát én nem találtam erre igazán megfelelőt. Ugye, mert
miben
angolul,
egy név? Angolul hát, azt mondták, nutshell.
Igen, in some, igen. Vagy ilyesmi. Tehát inkább úgy használják, hogy összefoglalva, igen, vagy ilyesmi. Igen. De magyarul vagy magyarán, amikor ezt mondjuk magyarul, akkor ez megint ugyanaz a jelentés árnyalata magyarnak, hogy azt jelenti, hogy
magyaráz,
mindenki igen. Számára érthető módon, igen. Ugye? Jó.
Nekem érdekes volt, amit Tóth Balázsné írt, egy 1951-es jegyzőkönyvből idéz, a két nembeli betegek egymástól elválasztvák, felügyelet alatt tartvák, az arc agg, a szemek csukvák, tehát hogy a határozó igenévnek csukva nyitva van többes száma. És azt kérdezi, hogy ma már nincs ilyen. Igaz, a posta zárva, a bankok zárva. Hogy nincsen többes száma. Ez azért nagyon érdekes nekem, mert ugye egy-egy irodalmi szövegben még találkozunk a 20. század elejéről is, tehát 50 évvel, 70 évvel későbbről, mint amit a hallgató idéz. Például az én tanítványaim már sok évtizede azt mondják, hogy ilyen nincs, tehát hogy ezzel abszolút nem találkoznak, és ahogy Tóth Balázsné írja, a bankok zárva vannak, tehát a vannak mutatja a többes számot, és nem az igenév. Vajon mikor és hogyan alakult így, kérdezi, erre én nyilván nem tudok válaszolni, de Tóth Árpád verset a század első harmadából még tudok, amiben van.
Igen.
Szemeim csukvák.
Aha.
Igen, de nyilván az már azért archaizált az ő számára is. Ugyanakkor ez azért érdekes, egy olyan nyelvi változás, ami azt gondolom, hogy megértésben nehézséget nem jelenthet, de nagyon furcsa.
Igen, hát hogy csukva vannak, ahogy ma mondjuk, az ugye ugyanolyan, mint hogyha a csukva az egy ilyen melléknévszerű valami.
Igen, igen, aminek nincsen többes száma.
Nem, bocsánat, nem melléknév, hanem határozó szószerű lenne, ugye? Nyitva, hogy van ez? Öten vannak, csukva vannak, jól vannak, igen, mint a határozó.
Igen.
a csukvák meg olyan, mintha melléknév lenne, mintha úgy mondanám, mint a szépek. Meg a,
igen.
Igen, igen. Jó, és megkérdezi, hogy vajon miért és hogyan alakult, de mikor és hogyan alakult így. Én ezt egy picit utána néztem, és a dolog nem nagyon egyszerű, de a lényeg az, hogy amikor úgy látunk valamit, hogy ez régen így volt, és aztán egyszer csak kihalt, akkor az sokszor egy picit csalóka. Mert az igaz, hogy ez a 20. század elején eltünedezett, de az igazság az, hogy nem sokkal korábban jelent meg. Tehát ez nem arról van szó, hogy egy nagyon régóta, régóta fennmaradt régiség, ami egyszer csak a 19. században elpusztult, hanem ez, erről én azt olvastam, hogy ez igazából a 19. század közepétől egy ilyen kifejezetten szép irodalmi divatként jelent meg, tehát nem is tájnyelvből lett került be a köznyelvbe, és nem is egy nagyon régi köznyelvi forma, hanem kifejezetten egy ilyen írói lelemény, vagy ilyen irodalmi divat volt, hogy ezt elkezdték használni.
De akkor egy kérész életű divat volt.
És egy elég rövid divat volt, tehát egy ilyen fél év, max egy évszázad, inkább fél évszázadot élt, ami egy nagyon különös jelenség, hogy ennyire fölkapnak valamit. És én úgy látom ebből az idézetből, hogy
jegyző, ez nem irodalmi
könyv,
szöveg.
Ez igen. Nem irodalmi szöveg, tehát ebből az látszik, hogy ez átterjedt legalábbis ebbe a hivatalos
rétegbe. Hát az írásbeliségbe lehet, hogy soha senki nem mondta.
Igen, szóval a Vava meg a Vánvén, azokat nem használták így, mint a csukvák, még a 19. század előtt, ennek nyoma sincs. Az érdekes, hogy egy darabig a Vánvén meg a Vave az egymással felcserélhető volt, tehát nagyjából ugyanazt jelentette, ilyen határozó igen névszerű volt. Aztán elkezdett a kettő különválni, és a hosszú ideig a Vánvén az csak azt jelentette, hogy ilyen okhatározószerűség, hogy tehát ok meg idő határozó, tehát az ajtót becsukván az azt jelentette, hogy mivel becsukta, vagy amikor becsukta, vagy mivel becsukta. És a Vave viszont megmaradt erre az egyidejűségre, hogy miközben csukta az ajtót. És aztán a Vánvén az nagyjából elpusztult, de azt még jól értjük, hogy ez nem olyan, mint a csukvák.
Hát nem csak, hogy értjük, hanem nem tartjuk komikusnak, mert szerintem ez ma már azért úgy hangzik.
De az egy egész furcsa történet, hogy egy kitaláltak gyakorlatilag, vagy divatba jött egy szerkezet, és képzelem, hogy az akkori puristák, nyelvművelők azok biztos...
Tiltakoztak erősen, igen.
Igen. Bár az is kérdés, hogy amikor egy változás az nem a köznépből, és nem az alsó néposztályokból származik, hanem az irodalmi nyelvből, akkor lehet, hogy kevésbé tiltakoznak nem tudom. Ezt ennek nem tudtam utána nézni, hogy volt-e berzenkedés ez ellen, hogy csukvák. De minden esetre egyszer csak elkezdett
kimenni. Pont a csukvákról nem tudjuk, de hogy a magas presztízsű embereknek a nyelvvel való változtatási kényszere mit okoz, azt tudjuk a nyelvújításból. Tehát, hogy a mondolat és a felelet a mondolatra ugyanazon a társadalmi tanultsági szinten történik, és hát azért elég keményen mentek egymásnak.
Bizony. Igen. Még az is lehet, hogy ez a csukvák, ez úgy keletkezett, hogy valaki arhaizálni próbált, tehát hogy megpróbált szándékosan ilyen régies alakot alkotni, annak ellenére, hogy ilyen nem volt a régiségben, amennyire én tudom, vagy amennyire utána tudtam nézni.
És jó. Hát akkor itt van ez a nagyon érdekes jelentés piszkáló kérdés a politizál szóval.
Hú, igen. Igen, itt Ágoston írt tulajdonképpen én nekem az egyik posztomra. Én ugyanis megjegyeztem, hogy érdekes, hogy a politizál szót milyen furcsán használják. Ez ugye például, amikor megvádolták az akadémiát azzal, hogy az az egyik baj vele, hogy politizál. Hogy ezen mit értettek valójában. Mondjam, hogy mit írtam én?
Hát, ha akarod, felolvasom.
Jó.
Az még nem politizálás, írja Kálmán László ebben a posztjában. Ha felháborítónak, tűrhetetlennek, esetleg nemzetellenesnek nevezed azt, amit valaki csinál, Orbán vagy Palkovics csinál. Az már politizálás, ha szóba hozott, hogy van-e bármilyen viszony a mostani eljárás és a kormányzat egyéb viselt dolgai között. És az is politizálás, ha az eljárás felelőseit keresed, pláne ha megnevezed őket, és bár erre nincs bizonyítékom, talán az is politizálás, ha elküldöd őket melegebb éghajlatra.
Igen.
És hát ugye az a kérdés, ezzel fejeződik be ez a poszt, hogy ha párhuzamokat, felelősöket keresel, magyarul gondolkozol rajta, az politizálás. amíg nincs benne gondolat, addig nem politizálás. Ja, és bár erről nem most bizonyosodtam meg, ha a kormány pártját fogod, az sem politizálás, csak ha szembe helyezkedsz vele.
Igen.
Hát ez elég kemény, amit
tehát, hogy én azt vettem észre, hogy amikor azt mondta, a polkormányzatnak az volt a baja, az egyik baja az MTA-val, hogy ők politizálnak, akkor szerintem ők azt értették, hogy a kormányzattal sokszor
szembe helyezkednek,
bár szerintem az MTA nem politizál még ebben az értelemben sem, de bizonyos intézeteiben bizonyos tanulmányok nyilván kellemetlenek a kormányzat számára. De például, amikor egy olyan társaság van, mint amilyen a professzorok Batthyány köre, amelyik nem szokott velük szembe helyezni,
azok nem politizálnak.
Őket nem vádolják azzal, hogy politizálnak.
De ugye az érdekes, hogy a politizálás, vagy a politika, a politikus szó minden estület pejoratív.
Tehát, ez amikor, világjelenség.
Hát amikor vádolni lehet valakit azzal, hogy politizál, noha ez lenne mondjuk a dolga, amikor a civil szervezet úgy definiálja magát, hogy politikailag semleges. Az ugye azt jelenti, hogy elhatárolódik valami rossztól. Holott a közügyeket az ember azt gondolná, nem, hogy a
igen, azt hiszem, erről beszéltünk is egyszer az Ádámmal, hogy de ez világjelenség egyébként, hogy a politizálás, ugye angolul is egy pejoratív felhangú dolog, hogy, és az is világjelenség, hogy már nem egyszerűen a közügyekkel való foglalkozást értik rajta, hanem hogy a hatalommal kapcsolatos dolgokat, hatalom megszerzése vagy megtartása, és amikor a civil szervezetek azt mondják, hogy ők politikaiak semlegesek, akkor ők szerintem ezzel azt akarják mondani, hogy nem akarnak részt venni a hatalomért folytatott harcban senkinek az oldalán, semmiképp se akarnak hatalomhoz jutni, de még segíteni se akarnak valamelyik erőnek, szóval ők ezt így értik. Csak ez azért nagyon furcsa, mert amikor meg mondást jelentő igét értünk a politizáláson, tehát hogy ahogy te beszélsz, az politizálás, igen, akkor annak meg hogy lenne köze a hatalomhoz? Hát a beszélés, az, tehát véleménynyilvánítás annak nem nagyon van köze a hatalomhoz. Azt mondja egyébként Ágoston, tehát ugye most idéztük azt a posztot, amihez igen kapcsolódik a kérdése, és azt mondja Ágoston, a politizál szemantikáját említő posztod ihletett meg, nem lenne érdemes a műsorban felhozni. Hasonló megfigyelésem van régóta, például a jobboldali embereket nem zavarja, hogy kedvenc jobbos művészük politizál, tehát megint szóra belé megnyilvánulásról beszélünk. De ha a bali művész politizál, akkor azt vetik a szemére, hogy minek politizál. Tehát nem az a baj, hogy más a véleménye, hanem a politizálását citok szóként említjük fel. Jó. Szerint ez fordítva is így van egyébként, hogy a ballibeknek természetes, hogy ballib művészek politizálnak, ha azonban egy jobbos művész mondja el a véleményt, akkor minek politizál? Én ezt a másik oldalon nem nagyon hallottam. Tehát
én is azt hiszem, hogy ez
nem teljesen szimmetrikus szerintem, de most ez nem nyelvi kérdés, hogy ez szimmetrikus-e vagy nem szimmetrikus. Hú, itt nagyon ugye pengeélen táncolunk, hogy mennyi ebből a nyelvi rész, és mennyi az, ami már társadalmi jelenség. És én a társadalmi részében nem is akarok véleményt nyilvánítani, de szerintem az nyelvi rész.
Az nyelvi kérdés, hogy van, akinek jelen a számára szitokszó másnak meg nem, vagy bizonyos helyzetekben szitokszó máskor meg nem. Nem nagyon van ilyen szó, nem, ami ennyire változtatja a jelentéskörét, mezejét.
Igen, gondolkozom rajta, hogy mi még ilyen, igen, hát propaganda, meg ilyesmi, de azok is mind ennek a közelében vannak.
Hát ez ugyanaz a terület, igen.
Ideológia, tehát, stb.
Egészen mást, ha találnánk, de lehet, hogy nem fogunk, ami ennyire különböző megítélés alá esik.
Szóval, hogy az az érdekes, hogy mondást jelentő igeként közügyekben véleményt nyilvánítani, már szinte nem halljuk ezt a szót.
Igen.
Pedig nagyon sokan, akik ezt teszik, ők magukról szívesen elismerik, hogy ők, hogy mondjam, politizálnak.
Ezt csinálják.
Ezt csinálják. Ugyanakkor a szemükre lehet vetni, hogyha ezt csinálják, hogyha egy kicsit más értelemben használják a politizálást, elcsúsztatják abba az irányba, hogy te most valójában valamelyik hatalmi tényezőnek a segítésére mondod azt, amit mondod, vagy annak a támogatására.
Tehát az biztos, hogy a szó az eredeti jelentésétől nagyon távol került, ugye? Tehát, hogy a közügyekkel való foglalkozásra
hát
már
igen,
nem nagyon szoktunk gondolni.
Hát És az a baj, hogy mi ugye az Ádámmal mindig arról beszélünk, hogy a nyelv az spontán alakul, és csak a beszélők határozzák meg, hogy mi merre változik, és ez most visszaüt, mert ez azt jelenti, hogy mi ebben teljesen tehetetlenek vagyunk. Mivel itt a nyelv közösség határozza ezt meg a dolgot, ezt le kell nyelnünk, és ebbe bele kell nyugodnunk, hogy a politizálás ilyenné vált, ilyen, most már ez a helyzet. Most
igen, ugyanakkor jelenti. Azért azt is látjuk, hogy és hát ezt sokszor lehetett látni a történelem során, nem, hogy a hatalom képes tematizálni a nyelvet is. Egyes szavakat stigmatizálni, így vagy felemelni, és van. Az ellen épp úgy nem lehet küzdeni, pedig lehetne, hiszen mesterségesen történt.
Hát én azt nem mondtam, hogy léteznek mesterséges beavatkozások, csak azt nem mindenki tudja elvégezni, csak az, akinek megfelelő hozzá.
Akinek van apparátusa hozzá, igen.
Így van, hát nekünk ilyen apparátusunk nincsen. De megint csak feladhatnánk a hallgatóinak, hogy neveznék azt, amikor valaki közügyekben véleményt nyilvánít, és nem nevezhetjük politizálásnak, mert az ilyen kapott egy ilyen stigmát, akkor azt vajon hogyan nevezzük, úgy, hogy semleges legyen, és hogy ne legyen szégyen, hogyha valaki ezt teszi. Én borzalmas, úgy, hogy ez szégyennek
mindenki
minősül.
Mindenki elfogadja, ugye? Tehát, hogy az lenne a jó, ha ez egy olyan szó lenne, amit ráadásul politikai állásfogásról függetlenül tudnánk használni.
Igen.
Hát... Nagyobb tételben nem fogadnék egy ilyen szóra.
Valaki egy társadalomtudományi intézetben dolgozik, még létezik az MTA-n ilyen, igen. Nem sokáig, de mondjuk ott dolgozik valaki, és a szakmája révén igen. Kell közügyekről valamit mondani, mert mondjuk a társadalom állapotát próbálja fölmérni, vagy közgazdasági ügyeket, és ezért muszáj neki ezekben az
valamivel
ügyekben valamit mondani.
Igen.
Hogy hívjuk azt, hogyha nem hívhatjuk politizálásnak, mert az ugye bűnnek számít. Hát igen. Nagyon ravasz, nagyon fogós kérdés, de majd a hallgatók biztos megmondják nekünk. Megint egy ilyen nagyon érdekes, nekem ez nagyon érdekes kérdés, Avarosi László kérdezi, én idézőjelbe tettem, de nem tudom már, hogy miért, lehet, hogy ez egy álnév, nem tudom. Azt kérdezi, kit nevezhetünk a nyelvhasználata miatt sznobnak? Húha!
Sznob nyelvhasználat?
Igen, mert nagyon sokan mondják azt, hogy ez nekik sznob, vagy modoros, vagy maníros, vagy ilyesmi, és sok levelezőnk, vagy hallgatónk is úgy ír, hogy ő azért nem szeret egy kifejezést, mert az neki sznob, vagy modoros, vagy maníros, de hogy kit nevezhetünk annak, én nem tudnám ezt nagyon jól elmagyarázni. Pedig van, érzek valamit, hogy az angol szokta ezt mondani, hogy ha látom, akkor meg tudom mondani.
Ja, ráismerni elég könnyű, igen.
Igen, de mit jelent tulajdonképpen? Ugye a sznob az általában azt szokta jelenteni, hogy valaki vakon követ olyan csoportnak a véleményéhez igazodik, akinek presztízse van.
Az övénél magasabb presztízse.
Az övénél van. Sokkal magasabb presztízse, és ahhoz igazodik anélkül, hogy önálló véleményt alkotni. Jól mondom? Tehát, hogy
hiszem,
mondjuk
igen.
Azért mondja, hogy tetszik neki egy film, mert a jobbaknak
mert azt
tetszik.
Mondják, igen.
De hogy ez nyelvhasználatra hogyan alkalmazható, az nem tudom, nyilván úgy érti a hallgatónk, talán arra gondol, hogy talán úgy alkalmazható, hogy olyan kifejezéseket használok, amikről úgy érzem, hogy a jobbak használják.
Én nekem van annak, egy rossz érzésem, igen. Hogy ebben még valami benne van, hogy a jobbak használják, de én viszont nem értem eléggé. Tehát szerintem a sznob nyelvhasználó egy kicsit félre is használ divatos vagy idegen eredetű szavakat.
Aha, igazad van. Igazad van, mert ha nem lenne én, akkor nem tűnne
föl.
Igen. Mi lenne
amit
erre
ugye a Karinti, hogy mondott, hogy az idegen szavak használatához nagy szerencse szükségeltetik, és hát nem mindenkinek van ilyen szerencséje. Ez egy nagyon régi jelenség szerintem mondjuk a Szent Iván éjjálomban sok példa van arra, hogy a mesteremberek próbálnak latin eredetű szavakat használni, és hát nem találják el. Hogy mikor melyiket kéne, és azt gondolom, hogy a műsor elején már idézted azt a, ki volt az Gál Völgyi, hogy mikroprofesszor, tehát hogy az is egy ilyen, jó, az egy direkt csinált játék, hogy a processzornak nincs értelme, a professzornak van értelme, és akkor...
Jó, csak ez akkor már átcsúszik abba, amikor teljes félreértés, vagy teljes műveletlenség van, ugye? Tehát amikor a szűke pátriárkánk, és így tovább.
Szűke pátriárka, igen.
De nem hívjuk sznobizmusnak, ezt már kifejezetten félreértésnek.
Most vagy, már. Meg hát ez nyilván rémkomikus.
Mert a sznobizmus azért mégiscsak azt jelenti, hogy nem torzítom el én azt a kifejezést, csak nem a jó helyen használom. ugye? Vagy...
Hát nem jó helyen, nem jókor, túl gyakran valószínűleg, nem?
Igen.
Tehát egy mutatni olyan... akarom, hogy én ezt mind tudom.
Lehetőleg egy olyan divat szót, amit a jobb társaságok igen. sokat használnak, azt most hirtelen jó példát kellene találni, de most nem tudok, de igen.
Hát ilyen igen. volt az mondjuk nem külföldi szó, de én ilyennek érzem a történetet, ami iszonyatosan burjánzik.
Jó, de érdekes,
a,
igen.
Ez az a történet, tehát hogy ez az esemény, a dolog, a minden helyett hallani azt, hogy
és történet. És ezt érzed sznobnak azért?
Én ezt egy kicsit túl sznobnak érzem, igen. Pedig a szó maga teljesen ártatlan.
Ez nagyon jó példa, mert ezt szerintem pont azért érezzük sznobnak, érzem én is ezt, azért érezzük sznobnak, mert ez tényleg a jobbak, tehát ezt így a média elit, a színházi onnan körök, ott kezdték el először használni, és onnan szivárgott le.
Lefele, igen.
Ez nagyon jó példa, igen. Nagyon érdekes. Igen, és akkor, hogy a modoros meg a maníros az ettől különbözik-e, vagy nem különbözik, szerintem ez más dolog egy kicsit. Tehát a modoros meg a maníros az az, akinek van egy saját, vagy nem az, nem azt jelenti, vagy legalábbis színészeknél azt szokta jelenteni, van egy
biztos.
Szűk eszköztára, és folyton ugyanazt használja.
Szerintem, igen. aki modorosan vagy manírosan beszél, az nem is csak a beszéd, de az biztos tartozik egy hanglejtés, kéztartás, még egy csomó minden együtt. De ezért jó példa a színész.
Igen, de ha átviszem a színészről a nyelvhasználatra, akkor ott is valami olyasmit kéne jelentenie, hogy a szűk eszközkészlet, tehát hogy folyton ugyanazokat a fordulatokat igen. ismétli. Ugye, mert a színésznél, hát legalábbis ott a maníros, az azt jelenti, hogy van egy pár olyan, ami az egész pályafutása alatt annyira belerögződött, hogy folyton hogy ugyanazt veszi elő.
De valószínűleg a nyelvhasználónál itt nem csak arról van szó, hogy szűk az eszköztár, hanem abban van egy-kettő, ami tényleg az övé.
Aha. Uh-huh.
Tehát egy olyan fordulat, vagy egy olyan szókapcsolat, amit hát nem merem mondani, hogy csak ő használ, de kevesen. Tehát, hogy nem a közhely szótárból válogat, vagy nem csak abból válogat.
Értem, de ha mondjuk elképzelek egy beszélőt, aki állandóan azt teszi a mondat a végére, hogy igaz-e, biztos több ilyen van, de mondjuk egy egyedi beszélőre gondolok most, aki mindig azt mondja, hogy a mondat a végére, hogy igaz-e, az inkább csak egy ilyen furcsa beidegződésnek fogom fel, valahogy ilyen egy rászokott. Vannak emberek, akik rászoknak dolgokra, de ettől én nem érzem modorosnak, vagy igen, ezt már úgy érzem?
Szerintem az modoros, aha. hogyha valaki így akarja magát állandóan biztonságban érezni.
Mert modorosnak szokták például a hallgatóik rendszeresen nevezni azt a jelenséget, amit elég gyakran felszoktak tenni nekünk, csak mi nem mindig vesszük sorra, a valaminek a magasságában. Igen. Valahány óra magasságában, tehát időpontra mondják azt, hogy a magasságában.
Erre itt valaki reagált is, hogy ő hajózott.
Igen, és hogy hajózott.
És a dél magasságában annak van értelme.
Annak van, csak hát nem
de mi
biztos.
Meg nem hajózunk, igen.
Igen, igen, és nem biztos, hogy onnan vettük ezt a metaforát. De ez például nagyon sokan mélyegzik modorosságnak, és én azt érzem, hogy azért gondolják modorosságnak, mert hogy hát próbálunk egy kevésbé megszokottat használni, nem azt mondjuk, hogy 6 óra körül, vagy 6 óra táján, ami a legnormálisabb lenne, megpróbálunk ebből kilépni, egy olyan ennél kevésbé megszokottat használni.
De persze, ha sokat használjuk, pont olyan
de mégsem eredeti, mert hát, igen, hát és akkor erre ezért szokták. Tehát a modorosságnak abban is benne van, hogy az eredetiségnek a hiánya.
Az is, és a magasságában meg ez a típus, ez szerintem még azt a jegyet is magán hordozza, hogy hosszú. Tehát a 6 kor, vagy 6 tájt.
Ja, értem.
Az, tehát a hosszan beszélni az olyan, mintha többet mondanék, holott talán tartalmát tekintve nem.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet. Most ennyire volt időnk, és örömmel mondom, hogy jövő héten is Schiller Mariannal fogunk itt ülni. Ő volt a társ műsorvezető, én Kálmán László vagyok. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.